Oroszország, Gelendzsik. Újabb, 5 nappal később, 20 nappal a Kreml elleni támadás előtt. Az izgatóan hosszú combó szilikon mellő, karcsú Irina most már nagyon fárasztotta. Az utcán persze nem sétálnak ilyen nők. Ő is katalógusból választotta, 5000 dollárért egy teljes napra. Dús gezdenye barna haj, gyönyörű arc. Irina 20 perce vonaglott itt előtte, az erkély kövön, tűsarkú szandálban és aranybarna sejenfehér neműben. A nyakára csatolt, szegecselt nyakörv láncot az edzőteremben izmosra kerekített fenekére feszítette, és annyira erősen hátrahúzta, hogy a teste ívben hátrahajlott, mintha épp elélvezne, szétnyíló ajkakkal. A piros szájfényt olyan vastagon kente magára, hogy a szilikonnal feltöltött dús ajkáról szinte lecsöpögött a málna ízű édes, lészerű anyag. Alexandr Tsokev mégis unta már ezt a produkciót, főleg, hogy Irina mobiltelefonjával neki kellett a vonaglásról képeket készítenie, amit aztán ez a luxus ribanc majd megoszt az Instagramon a 120 ezer követőjével. Az ukrán ringyó, mert az ágyban csak így hívta Irinát, ringyónak és ribancnak, miközben kiélte rajta minden pervers fantáziáját. Szóval ez a kis dögös, karcsú szexbomba fél órával ezelőtt olyan produkciót nyújtott az azóta szájfénnyel újra dúsan bekent ajkával, hogy az első 20 fotó strapáját még megbocsátotta neki. De akkor is, most már nagyon unta, hogy itt térdel előtte, a kastély teraszán, széles terpezben mindenféle erotikus pózokban. Persze érti ő, világos, a feszes testű kis ringyó portfóliójába kell ez a képsorozat a franciás luxus villa háttérrel és a lenyűgöző kilátással. De akkor is elég volt. Szerintem, bogaracskám, van már elég jó képed, kezdheted a szerkezgetést, rájuk tehetsz mindenféle filtereket, nyújtotta a 24 éves nő felé a telefont, gúnyos kommentár kíséretében, Oroszország egykori agrárminisztere, aki a fizetett szeretőjénél kereken 40 évvel volt idősebb. Irina a mondatot hallva azonnal durcás arcot vágott. Aztán majd az ukrán rajongóid maszturbálhatnak rájuk, ott a lövészárkokban, mutatott Tsokeva távolba, Ukrajna irányába. Felnevetett a saját szellemességén, ahogy szokásához híven megint belegyalogolt az ukrán lány lelkébe. Szerette megalázni. Erotikus izgalmat érzett tőle. A távol egyébként nem is volt olyan távol. Alekszandr Tsokev most tényleg elnézett Ukrajna felé, amit persze nem lehetett látni innen a Fekete-tenger partjáról, a Kaukázus lábánál felépített kastélya teraszáról, de csak azért nem, mert a Krím felé kanyarodó hegyvonulatok kitakarták az Azovi tengert, ami mögött valahol a távolban valóban ott húzódott Ukrajna és a frontvonal. Irina kikapta a kezéből a telefont, és a könnyeivel küszködve, a tűsarkú szandálban apró lépésekkel fürgén beszaladt a házba. A kis ribanc, gondolta Tsokev, miközben a tekintetével kísérte, de aztán felvette az asztalról az izvesztyia aznapi számát, és a gondolatai azonnal máshová vándoroltak, vissza Moszkvába. Ahogy elnézte a lap címoldalát, az oligarchák elleni 10 nappal ezelőtti merénylet sorozatról érkező újabb és újabb beszámolókat, igazat adott Olgának, a feleségének, aki szerint neki el kellett jönnie a fővárosból. Biztonsági okokból. Olga persze diszkréten Moszkvában maradt, mert mindig adott neki egy kis előnyt, néhány szabad napot, hadd élvezze ki a cafkáit, mert a felesége ezzel a gyűjtő szóval illette az összes Irinát, aztán persze majd utána jön ide a gelendzsiki nyaralójukba. Amúgy nem ő, hanem Olga hívta nyaralónak a halvány rózsaszín, 35 szobás, francia stílusú, Belle Époque korabeli kastély utánzatot, ami tökéletes mása volt kedvenc Loire-menti sátójuknak, csak hát Vladimir Putyin szintén itt Gelendzsikben építette fel a saját palotáját 1,5 milliárd dollárért, és ahhoz képest az övék tényleg csak egy vityiló volt. Szerint kis nyaraló. Egy gyönyörű persze, a világ bármely pontján megállta volna a helyét. Francia építészek és kert tervezők remek műve. Az előtte elnyúló, több foci pályányi parkban szökőkutak, sövény labirintusok és 3 kicsi tó, lényegében az egész egy mini Versailles, a távolban pedig a tengerkékje. Egyedül Putyin palotájával lehetett összemérni. Ez az épület méltó volt hozzá Oroszország egykori mezőgazdasági miniszteréhez, a hatalmas ország legnagyobb földbirtokosához, a milliárdos agrárvállalkozóhoz. Ukrajnában, ahová innen nem látott el, 400 ezer hektár új területet szerzett, amióta a háború elkezdődött. Az új ukrán birtokain Párizs 40-szer fért volna el, a Loire völgy 5-ször, minden kastélyával együtt. Szóval még mindig gyarapodott, pedig már nem is nagyon akart. Alekszandr Tszokev a földgyűjtögetést a Gelendzsiket is felölelő Karasznodari terület kormányzójaként kezdte, még a 2000-es évek elején, Putyin hatalomra kerülése után nem sokkal. Aztán agrárminiszterként meg 33-szorozta a birtokai méretét. Oroszországban ugyanaz történt, mint Kelet-Európában sokfelé. Mindenhol a politikusok rabolták ki a saját országukat, nem a külföldi beruházók, az csak a népnek szánt hazugság volt. A kormánytagok voltak a legkorruptabbak, belenyúltak a közösbe, és pár év alatt milliárdosok lettek, aztán ha volt eszük, távoztak a pozíciójukból. Ő pár évvel ezelőtt döntött úgy, hogy lemond, mert már elég az, amilyen van. Magára öltötte az agrár oligarha jelmezét, és azóta szabad ember, vonaglanak előtte az Irinák. A feleségével Olgával kultúrházas párt alakítottak Moszkvában, közepesen elegáns ruhákban jelentek meg a film bemutatókon, és a színházak hátsó soraiban ültek. Furcsa, de Kabzsi a cári korszak birodalmi méreteiben gondolkodó orosz elithez, a szilovikok nagyvilági életmódjához képest Alekszandr Tszokev valójában visszahúzódó, szerény életet élt. Legalábbis ezzel áltatta magát. Nyaralóban lakott, ugye palota helyett. Így aztán érthető, hogy amikor Moszkvában elkezdődtek az oligarchák elleni merényletek, akkor Tszokev nem ült át páncélautóba, és nem vette látványosan körbe magát testőrökkel, hanem ott hagyta a fővárost, és eljött ide a világ végére az orosz tengerpartra. Franciás kastélyából azóta sem tette ki a lábát. A hatalmas birtok kert kapuja 1 kilométerre volt a terasztól. Testőrök is védték természetesen, de nem feltűnően, csak itt-ott megbújva a ház körül. Így aztán el sem tudta képzelni, hogy bármi vagy bárki fenyegetné Gelendzsikben. Kezébe vette az izvesztyját, és a címlapon olvasni kezdte a beszámolót arról, hogy előző nap Mordov mély garázsában megtalálták a gyilkos fegyvert. A cikk szerint a legnagyobb orosz bányaipari részvénytársaság fő tulajdonosával, Oroszország egyik leggazdagabb vállalkozójával egy orosz gyártmányú, de Ukrajnában is használatos VSS Vintorez mesterlövészpuska végzett. Úgyhogy biztos az ukránok voltak, ismételte meg a feltételezést az izvesztyija, hozzátéve, hogy az ukránok valószínűleg így akarják Putyin ellen hangolni, esetleg összeesküvésre kényszeríteni az orosz oligarchákat. Meghalnak, ha nem tesznek ellene valamit. Az izvesztyija szerint ez volt az üzenet. Mert hogy a gyilkosságok generált a félelmen kívül, nincs más okuk erre, hiszen olyan jól megy soruk, mint még soha. Nekik aztán nem fáj az ukrán háború, harsogta az izvesztyija, a Kreml hivatalos álláspontját. Miért is lázadnának Putyin ellen? Hát, az biztos, gondolta Tszokev, a nőkről már nem is beszélve. Enyhén elmosolyodott, mert most megint eszébe jutott Irina és a többi kijevi ribanc, akik Oroszországba menekültek a háború elől. Jobbak, mint az orosz kurvák, mert azok már amúgy is nagyon fennhordták az orrukat. Mármint a legszebbek. Ezek sokkal kiszolgáltatottabbak, úgyhogy ezzel egyenes arányban szolgálatkészebbek. Több pénz, több birtok, több és jobb nő. Számára ez lett Ukrajna lerohanásának az egyenlege. Az újság azt fejtegette, hogy ha tovább folytatódik az ukrán háború, akkor előbb-utóbb az összes Kreml közeli orosz milliárdost megpróbálják majd levadászni az ukránok mindaddig, amíg az egyikük rá nem jön, hogy csak úgy maradhat életben, ha Putyin az, aki nem marad életben. Az izvesztyija ugyanazt magyarázta egyre hosszabban, de Tszokev megunta a szájba rágott gondolatot, és nem olvasta tovább a cikket. De jó, hogy eljöttem Moszkvából, erre gondolt megnyugodva. Azt erősíti ez a cikk is, hogy most nem szabad ott lenni. Szinte hangosan felsóhajtott, és az asztalra dobta az újságot. Aztán a cigarettás doboz után nyúlt, kivett belőle egy szálat, és meggyújtotta. Mélyen beszívta az első slukkot, lent tartotta, és pár másodperc múlva szép lassan kifújta a füstöt, ami lassan gomolyogva a jobbra, a teraszajtó felé sodródott az enyhe szélben. Alekszandr Tszokev nem is sejtette, hogy épp most írta alá halálos ítéletét. A teraszon nem lett volna szabad rágyújtania. Sztyepán Kirilenko 7 órája figyelte távcsővel a rózsaszín villa emeleti teraszát, ahol az orosz agrárbáró egy gyönyörű nővel hol feküdt, hol bementek a hálószobába, hol kijött egyedül, vagy mindketten, de eddig még egyszer sem gyújtott rá, pedig a cigarettás doboz ott hevert az asztalon a hamutálca mellett. Kirilenko, aki az ukrán háború kitörése előtt a francia idegen légió desszantosa volt, korábban pedig a civil életében az ukrán légitársaság, a UIA pilótája, most a felderítő feladatát kapta. Ketten voltak. Mellette egy fatövében, a száraz fű rejtekében ott feküdt a névtelen. Ugyanúgy öltözött, mint ő. Barna, terepfoltos álcaruhát viselt. A kezén a meleg dacára is vékony kesztyű, a fején napellenző sapka. Az arcára halvány barna símaszkot tekert. Azért hívták névtelennek, mert bár a világ kíváncsi volt rá, mégsem derült ki a neve. Senki sem tudta pontosan, hogy ki is ő, pedig már hallottak róla. A mesterlövészek azóta ismerték, hogy a névtelen 2022. júniusában lelőtte Vlagyimir Andorovot, a hóhért. Azt az orosz katonát, aki az ukrán háború elején a megszállt Donbászban tömegesen végzett ki ukrán hadifoglyokat és civileket. Az ukránok azonnal vadászni kezdtek rá, míg nem a névtelen egy éjszakai felderítő járőrözés során 1650 méter messziről lelőtte. Egy ilyen nagy lőtávolságot már nyilván tartott a világ, a katonai szakértők serege. Írtak róla, elemezték, kíváncsiak voltak minden részletre. A hóhér likvidálását az ukrán stratégiai kommunikációs hivatal azonnal bejelentette, sőt, még azt is közölték, hogy a több mint másfél kilométeres gyilkos lövést egy Ukrajnában gyártott Snipex Alligator mesterlövészpuskával hajtották végre, de a katona nevét, aki meghúzta a ravaszt, a nemzetközi közvéleménynek meglepő módon nem árulták el. Az amerikai Newsweek heti lap azonnal arra gyanakodott, hogy valószínűleg olyan külföldi mesterlövész ölte meg a hóhért, aki hivatalosan nem is lehetne Ukrajnában, feltehetően valamelyik NATO ország ex-katonája, de többet ők sem tudtak. A Newsweek persze jól sejtette. A névtelen, a francia idegen légió egykori mesterlövésze ugyanolyan buszon ült, mint amilyenről a lengyel-ukrán határon a háború kitörésekor Stanislav Csecskót leszállították. Őt is a francia hírszerzés fedett akcióit irányító Marc Gomart szervezte be. Sok-sok hónappal később pedig itt feküdt a felderítője, Sztyepán Kirilenko mellett. Rezzenéstelen karral és ujjakkal lassan lélegezve tartott a célra, és várta a cigarettafüst sodródásából adódó kalkulációt. Tudnia kellett, hogy a szél a terasz környékén mekkora lökést ad majd a lövedéknek, hogy mennyivel kellene még félretartania. A névtelen már minden mással kalkulált. 1465 méterre feküdt Alekszandr Tszokevtől. A golyó röpp pályáján a gravitáció 58 méter esést okoz majd, de ezt lehetett kompenzálni. A Snipex Alligator gravitációs emelő gombja precízen át is állt, és úgy döntötte meg a puska csövet, úgy emelte kicsit feljebb a dőlés szögét, hogy a távcsőben ő továbbra is a célpontot látta, a cigarettázó Tszokevet, bár valójában 58 méterrel fölé célzott. A lövedék 6 másodperc alatt teszi majd meg az 1465 méteres távolságot. Mivel a 2 méter hosszú fegyver csövében a húzagolás, az apró, körbeforgó vájatok az óramutató járásával megegyező jobbos pörgést adnak a 11 centis lőszernek, a fúró forgás ekkora távolságban másfél méterrel jobbra fogja sodorni a lövést, bár cserébe a lövedék hossz tengelyében tiszta röppályát biztosít. Úgyhogy ennek is ellen tartott, másfél méterrel balra célzott. A műszereikkel lemérték az összes paramétert, ami befolyásolhatta a lövés irányát és a röppályáját. A levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, a tengerszint feletti magasságot, sőt, még a golyó hőmérsékletét is, hiszen ez is módosíthatta a repülési ívet. A 14 mm átmérőjű tűhegyes lövedék most már 7 órája melegedett a 120 centis csőben. Pontosabban rásütő napban, az elasztikus tárban, úgyhogy ezzel is kalkulálni kellett, mert a lövedék kevesebbet veszít majd a magasságából. Mindezek együtt fel és le, jobbra és balra hatottak a röppályára, aminek az lett a következménye, hogy a névtelen, az orosz milliárdos fölé célzott 62 méterrel és 9,5 féllel tőle jobbra. Már csak a célpont körüli szélsebességre várt, az utolsó adatra, amit innen sehogy sem lehetett lemérni. Csak úgy, ha látnak valamit a távoli teraszon, amit a szél mozgat, lebegtet vagy sodor. A cigarettafüst volt minden mesterlövész álma. Micsoda amatőr hiba, rágyújtani. Hiszen a füst mozgása a legtökéletesebb indikátor. Ha a célpont rágyújt, akkor már alig lehet hibázni. Azzal szó szerint magára húzza a célkeresztet. Sztyepán Kirilenko, a felderítő a világ egyik legjobb taktikai távcsövét tartotta a kezében. Lézerrel követte a cigarettafüst útját. Lassan vele együtt mozgatta a dupla optikás távcsövet, mert meg akarta érezni a füst sebességét, ahogy a levegőben úszik, végül pedig kimondta az ítéletet. Vésiem kilometriv na hodinu vicerzliva, suttogta ukránul. 8 km per órás szél balról. A névtelen balra húzta a csövet olyan könnyedén, ahogy egy festő bánik az ecsettel, mert mesterlövésznek lenni valahol művészet, érzés, lebegés, a természet erőinek kiszámított harmóniája, egyetlen új mozdulatba tömörítve. Fél méterrel odébb célzott ahhoz képest, amit eddig kalkulált. Aztán mindenféle rákészülés, hezitálás, szó és jelzés nélkül finom egyenletességgel meghúzta ravaszt. Testre célzott. A kora délutáni fény gyönyörű, homályos lebegéssel nyúlt el a Fekete-tenger partján. A felhők a Kaukázus mögül vékony szőnyekként úsztak az azurkék víz fölé. Úgy tűnt, mintha még rojtjuk is lenne, mert a szélesen elnyúló öbölhöz érve csíkokra rendeződve szakadoztak fel. A távolban aztán tovább töredeztek, messze a víz felett pedig már csak apró fröccsenések, párolgó fehér gömböcskék maradtak belőlük. Alekszandr Cokev elmerengve nézte ezt a szépséget. Lent, a kék ég alatt, a birodalma horizontján fáradtan terpeszkedett a másik varázslat, az ápolt kert, a franciással megregulázott természet, ahol egyetlen gaj, ág vagy levél sem lézenkedett szabadon, mert az emberi akarat az esztétika ereje leigázta és az uralma alá hajtotta. Az agrárbáró cigarettával a kezében ült egy sárga, virágmintás bambuszfotelben. Valójában fel sem kellett néznie, amikor egyetlen rövid pillanatra furcsa, sípoló hang sziszenését hallotta a levegőben, mert a tekintete épp arra szegeződött észak felé, ahonnan a sárga rész lövedék érkezett, keresztül hasítva a természet ámulatba ejtő pompáján és az összerabolt dollármilliók fényűző rendjén. De mi volt ez? Elestem. Meglökött valami, gondolta, miközben hagyat vágódott, de nem érzett semmit, viszont azonnal felrémlett benne a furcsa sűvítés, az előbbi pillanatban felé hasító sodrás, mintha a semmiből rátört volna egy láthatatlan döfés. Igen, ezt érezte, egy erősen éles szúrást. De nem fájt, inkább csak a zuhanás. Ez a furcsa, ez zavarja, ahogy most a márványkövön elterül. Kinyitotta a szemét, mert az előbb egy pillanatra sötét is lett, igen, váratlan feketedés tört rá, talán ezért nem tudja, hogy pontosan mi is történt, hogy mi taszította meg. De már lát megint, mert felette ott feszül a kék ég, a magas ég, amin felhők úsznak. Rojtos, furcsa szőnyegek, de annyira csendben, nyugodtan és ünnepélyesen, hogy senkit sem zavarnak. Minden olyan végtelen, ezt érezte, az eget bámulva. Miért nem láttam ezt még így soha, ilyen szépen és alulról? Ez jutott az eszébe. A hiány, a végtelenség vonzása és az öröm, hogy most ezt is megnézheti. Az egész élet egy csalás volt. Volt, de miért? Miért gondolja hirtelen ezt, hogy volt, miért ez a múlt idő? Miért érzi, hogy vége van? És minek? Az életnek. Hallotta. Igen. Jött egy másik süvítés is, de az csak szelet gerjesztett, elzúgott felette, becsapódott az ablakba. Biztos oda, mert csörömpöl körülötte a világ, de ő nem akar oda nézni, bár nem is tudna, mert már nem mozdul a teste. Ezt pontosan érzi, a tehetetlenséget. Nincs már egyetlen engedelmeskedő sejtje sem, közben fogy körülötte az ég, mert már az sincs ott, ahol az előbb. Nincs itt semmi, csak fény, csönd, és nyugalom. Hála Istennek. Köszönöm. Alexander Tsokev verejtékben úszva majdnem békésen halt meg. Fájdalommentesen távozott el az idegrendszer önvédelmi kábulatában az első golyó tüdőlövése után, a második céltévesztése közben, amikor a harmadik végül letépte a fejét. Akkor azonnal megakadt a gondolat, a békés halálba távozás, elakadt a film, és hirtelen időtlen ürességbe veszett az élete. Oroszországban aznap még 4 másik milliárdossal végeztek a francia idegen légió ukrán származású alvó katonái. Moszkvában megölték a Linnik testvéreket, akik az ország második számú föld birtokosai voltak, és emellett kezükben tartották az orosz húsfeldolgozás és tejpor üzletág több mint a felét. Lelőtték Vlagyi Moskovicsot is, a vodka királyt, és Szergej Kukurát, aki korábban egyszer már közel került a halálhoz, amikor a mafia elrabolta, de akkor még csak pénzt akartak tőle, és 3 millió dollárért szabadon engedték. Pár óra leforgása alatt Oroszországban meghalt az 5 legnagyobb földbirtokosból 4. Egyedül csak a cukor királyt, Vyacheslav Kuduhovot hagyták életben.